Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Az Európai Bizottság múlt héten, az uniós állam és kormányfők pedig ezen a héten tárgyalnak a 2020 utáni uniós költségvetésről. Mai adásunkból azt is megtudhatják, hogy a jövőben megnőhet-e az Európai Tanács szerepe, ami korábban még fél évente egyszer-kétszer ült össze, most viszont már havonta.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Mindezek előtt az uniós büdzséről Gyévai Zoltánnal, a Brux Info főszerkesztőjével.
Az Európai Unió hosszú távú költségvetésének kialakításában mekkora érvágást jelent Nagy-Britannia kiesése a közösségből?
Nagy-Britannia kiesése egy nagyon kulcsfontosságú tényező lesz. Ugye a politikai szinten is, de költségvetési szinten is, hiszen az Európai Uniós költségvetés egyik legnagyobb befizetőjéről van szó. Konkrétan számszerűsítve az azt jelenti, hogy Nagy-Britannia kilépésével mintegy éves szinten a bizottság számításai becslései szerint 10-12 milliárd euró esik ki a befizetésekből, amit ugye nyilvánvalóan a következő 7 éves időszakban ezt kell majd eldönteni, hogy lehet-e ezt az összeget pótolni. Ugye egyik része az lenne a pótlásnak, hogyha a tagállamok növelnék a saját befizetéseiket, a másik pedig az, hogyha megtakarításokat eszközölnének bizonyos kiadásokon. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem csak ez a fontos szempont jelentkezik, hogy a britek kilépnek, hanem az is, hogy az átértékelődtek idővel az elmúlt 7 évben gyakorlatilag az uniós prioritások is. Azaz, sokkal több új kihívásra kell majd költeni az Európai Uniónak, ami azt is jelenti, hogy át kell strukturálni a kiadásokat is majd uniós szinten.
Még mielőtt erre rátérnék, ugye még egy szempont van, hogy ugye a 2020 és 27 közötti 7 éves ciklusban elvileg bővítik is az Európai Uniót néhány balkáni országgal, akik szintén gondolom nem dúskálnak a pénzben, tehát rájuk is kell költeni majd.
Igen, rájuk is kell majd költeni, bár ugye ez érdekes lesz, hogy az Európai Bizottság hogyan fogja majd összeállítani a javaslatát, ami május elején fog kijönni, mennyi összeget fog félretenni majd a bővítés számára. Az tény is való azért, hogy igen, hogy potenciálisan, de ez nem egy kőbevésett ígéret, ugye Szerbia és Montenegro esetében van meg az esély arra, hogy 2025 körül, tehát az időszak végéhez közelítve az unió tagjaivá válnak. Azért, ha megnézzük ennek a két országnak a méretét és a pénzügyi igényeit, azért nem beszélünk egy olyan összegről, amit nem lehetne akár pótbefizetésekkel pótolni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy fontos szempont lehet, hogy az Európai Bizottságnak gondos tervezőként figyelembe kell vennie, mégsem meghatározó, nem ez lesz nyilván ennek a költségvetési vitának a legfontosabb kérdése.
Zoli, viszont említettél több szempontot is, szem szerint talán hármat is. Ebből szerinted melyik irányba mozdulhatnak el Európában? Tehát, hogy bővítik a tagállami befizetéseket, vagy átstruktúrálnak?
Én azt hiszem, hogy valahogy az arany középutat kell majd megtalálni, és némi konszenzus, vagy konszenzus keresés, így van, így kifogalmaznék, már körvonalazódik is ebben a kérdésben. A vitát mintegy moderálja az Európai Unió német költségvetési biztosa, Günther Oettinger, aki úgy véli, ugye ez egyre csak a bizottságnak az álláspontja, és Günther Oettingernek a személyes meggyőződése, hogy szerinte megoldható lenne úgy, hogy a britek távozása által kieső összegnek a felét a tagállami pluszbefizetésekből pótolják, a másik felét viszont megtakarításokból is. Milyen megtakarításokból? Ugye olyan megtakarításokból, azokon a politikákon spórolnának, mint a közös agrárpolitika, vagy kohéziós politika, ami ezek hagyományos kiadásoknak számítanak, és ne felejtsük el, magyar vagy közép- és kelet-európai szempontból jelenleg a költségvetésnek a legfontosabb tételei.
Vegyük először az első pontot, az agrárköltségvetést. Korábban olyan szempontok is felvetődtek, hogy talán ezt az egészet meg kellene szüntetni, és lényegében 2020-tól Magyarország, hogyha beszéljünk már az itthoni dolgokról, vagy az összefüggésekről, egyáltalán nem kapna mezőgazdasági támogatást. Ez benne van a pakliban?
Egyáltalán nincsen. Gondoljunk csak abba bele, hogy micsoda sok hatást váltana ki az, hogyha hirtelen ez az Európai Uniónak a legfontosabb, egyik legfontosabb, vagy legrégebbi politikája megszűnne. Az egyrészt nyilvánvalóan az Európai Unió, az, hogy az Európai Unió adja, vagy a tagállamok az Európai Uniós költségvetésen keresztül folyósítják a gazdáknak a támogatást, az is jelenti, hogy valahol hasonló versenyfeltételeket érvényesítenek mindenhol. Másfelől pedig, hogy a külvilággal szemben is, hogy az Európai Uniós termelők jobban tudják pozícionálni magukat. Tehát én úgy gondolom, hogyha az lenne, hogy egyszerűen csak ripsz-ropsz megszüntetnék a közös költségvetés, a közös agrárköltségvetést, agrárpolitikát, az azért is jelentene veszélyt, mert attól kezdve ugye minden tagállam a lehetőségeihez képest, amelyek nem hasonlóak, nem ugyanazok, ugye vegyük például Magyarországot és Lengyel, és hasonlítsuk össze mondjuk Németországot, tehát hogy minden országnak attól kezdve saját maga, saját termelőjét kellene támogatnia. Mindez azt jelenteni igazából, hogy ezáltal a német termelők, vagy pedig esetleg a spanyol termelők sokkal kedvezőbb helyzetbe kerülnének, mondjuk, mint a lettek, a románok vagy a magyarok. Tehát erre nincsen, ez nem lesz, nyilvánvalóan nem lesz itt forradalom. Viszont érezhetően az a trend, ami elkezdődött ez előző két 7 éves költségvetési időszak alatt folytatódni fog, lehet, hogy nagyobb mértékben, ami azt fogja jelenteni, hogy a támogatásokat az agrárköltségvetésen belül célzottabbá fogják tenni, jobban ki fogják egyensúlyozni, és az a folyamat, ami elkezdődött korábban miszerint a nagy gazdaságokat, amelyek ugye a támogatások 80%-át a nagy gazdaságok, a gazdaságoknak a 20%-a szívja fel jelenleg, ezen a trenden kell változtatni. Tehát lehet belső megtakarításokkal is elérni olyan eredményeket, ami nem csökkenteni egyébként a népes agrárközösségnek jutó forrásokat. Ne felejtsük el, nagyon fontos az ételeknek a minőség, az élelmiszer minőség, és azt is, hogy a vidéket megfelelő kultúrállapotban tartsák a gazdák. Ehhez pedig ezt el kell ismerni azt, hogy ez egy public goods, ahogy az angol mondja, ez egy közérték, közszolgáltatás, amit valahol meg kell fizetni. És ezt az Európai Unió fizeti pillanatnyilag, nem a tagállamok fizetik, hiszen azt mindig elfelejtjük, amikor arról beszélünk, hogy milyen sok pénzt fizetnek az agrárgazdáknak, a mezőgazdaságra az Európai Unió, de ez nagyjából egészében az összeg egésze, amit a mezőgazdasági terület kap és élvez az Európai Unióban.
A következő szempont a kohéziós források, ugye ezek a fejlesztési támogatások, ezeket mennyire vághatják vissza?
Több forgatókönyv is van. Ugye a legkevésbé valószínű, ugye azt szerintem, és az Európai Bizottság is megpróbál belülni egy arany középutat, hogy ugyanaz a támogatási összeg majd rendelkezésre. Erről valószínűleg le kell majd mondani, ami a mostaniban, tehát a torta mérete kisebb lesz. Ugyanakkor van két fajta számítási módszer, az egyik 15%-os csökkentéssel, a másik meg 30%-os csökkentéssel számol. Nyilvánvalóan az Európai Bizottság sugallata az ebben az esetben, hogy inkább a 15%-os, tehát ne legyen radikális, arányos csökkentés legyen. Ez sem jelenti egyébként feltétlenül azt, hogy Magyarországon rögtön arra kell fölkészülni, hogy mostantól kezdve lezárják a csapot, hiszen itt is az van, hogy a pillanatnyilag a kohéziós politika pillanatnyi állapotában szabályai szerint valamennyi az összes tagállam valamennyi régiója jogosult a támogatásokkal valamilyen formában. Felvetődik a kérdés, hogy szüksége van-e arra, hogy például fejlett országok fejlett régióit, vagy átmeneti régióit, amelyek ugye most kerülnek a fejlett státuszba, és egyébként nem feltétlenül vonatkozik ez csak például ezekre, akár Magyarországra is, ugye, hogyha Budapestről beszélünk, hogy ezeket érdemes-e támogatni a kohéziós politikából, ami a felzárkóztatás szolgálja, vagy pedig esetleg kapjanak ők hozzáférést más forrásokhoz, de más címen, másfajta költségvetési lehetőségek között, feltételek mellett. Tehát én úgy gondolom, hogy bármiféle átcsoportosítás is, belső átcsoportosítás is lesz, hiszen lesz, plusz még a forrásoknak a csökkentése, annak elsősorban nem feltétlenül az nem elsősorban az új tagállamokon, vagy nevezzük a kelet-európai tagállamokon, amelyek a felzárkózás szakaszában vannak, fog majd csattanni.
Az utolsó percben pedig a harmadik szempontról, amiről beszéltél, hogy új kihívások is adódhatnak a közösség életébe. Ide tartozik talán a migrációs krízisnek a kezelése is, de itt konkrétan a bizottságnak, illetve az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak milyen javaslatai lehetnek?
Igen, azt látni kell, hogy amikor az egész, az előző, tehát a folyamban lévő 7 éves keretköltségvetést eltervezték és elfogadták, akkor a migráció még valahol a lista végén volt. Ehhez képest, ugye 2014-ben indult ez az új 7 éves ciklus, ehhez képest 2015-ben az Európai Unió történelmének legnagyobb migrációs válságával szembesült. Magyarán átértékelődtek gyakorlatilag a súlypontok, a hangsúlyok. Ezt tükröztetni kell valahol az Európai Uniós költségvetésben a kiadások szerkezetén is, hiszen azt látjuk, hogy kifejezetten ki van feszítve a mostani költségvetés, az összes tartalékot össze kell szedni annak érdekében, hogy legyen pénz erre a területre. Ezért jelentős mértékben növelni kell majd azokat a forrásokat, amik a közös kiadásokat támasztják alá. Arra gondolok elsősorban, hogy létrehoztak itt közben, szintén észre se vettük, egy közös európai határ és parti őrséget, ami ugye egyébként csak a nevében igazából közös, de inkább európai, több forgatókönyv áll rendelkezésre a tekintetben, hogy ezt hogyan fejleszték tovább, hiszen a külső határok védelme az egyik első számú prioritássá válik. És akkor még lehetne folytatni a sort az újfajta kihívásokkal kapcsolatban, ugye itt tartozik a közös védelmi politika például, de az Európai Unió már amellett is letette az esküt, hogy például a fiataloknak a mobilitását támogatni fogják, az Erasmus program is majd sokkal több pénzre, a jelenlegi források megduplázására számíthat, és ne feledkezzünk el a kutatásról és az innovációs területről, a Horizon 2020 utáni programra is sokkal több pénzt fognak áldozni, meg a digitális gazdasági átállásra is majd, mint a jelenlegi költségvetésből.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.